A stúdióban pedig Kecskés D. Balázs, junior préma szerző, aki egyébként Bartók pásztori díjjal is kitüntetett. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
Kortárs zeneszerzésről fogunk beszélgetni, méghozzá oratóriumról, ami megmondom őszintén, hogy előtte beszélgettünk egy kicsit a stúdióban, nekem azért meglepetés, mert az oratóriumot, amikor magát a műfajt tanultam, akkor eléggé olyan műfajnak tűnt, ami nem annyira készül egy irány sok belőle Magyarországon. Másrészt, minthogyha kevésbé lenne kedvelt, de nem tudom, lehet, hogy majd ezzel kapcsolatban megcáfol. Az, hogy Der Kreuzigetet megfeszített néven oratóriumot ír az ember, és ehhez mondjuk Pirinszky János, vagy éppen Nietzsche szövegeket párosít, ez hogy jött?
Hát először is az oratórium műfajához egy mondatot, hogy valószínűleg azok az oratóriumok, ezek ugye szakrális művek, tehát hit tartalmak, spirituális tartalmú művek. Az ismertebbek azok nyilván a korábbi korokból származnak, ugye elég, ha csak mondjuk a Bach karácsonyi oratóriumra gondolunk, vagy akár a Händel messiásra, tehát talán mindenki tud egy korábbi oratóriumot felidézni magában. Egyébként ez nem jelenti azt, hogy a mai világban, tehát a kortárs művészetben ne születnének oratóriumok. Születnek, bár kétségtelenül jobban ismerjük a korábbiakat. És a kérdésed második felére rátérve, én egy oratóriumot írtam, tehát egy spirituális tartalmakat megjelenítő és azokat előhívni próbáló művet, tehát ami ilyen létkérdéseket az embernek fontos kérdéseit teszi fel, járja körül, de ezt úgy akartam megcsinálni, hogy ne hagyományos szakrális szövegeket használjak csak.
Tehát hanem, ne csak bibliai szövegeket például.
Igen, tehát hogy ne pusztán mondjuk a Bibliából válassza ki szövegeket, mert arra gondoltam, hogy a mai korunkban valahogy élesebben tudok feltenni kérdéseket úgy, hogyha mondjuk pont a szakralitás hiányát mutatom meg bizonyos értelemben. Tehát, hogyha mondjuk behozok egy Nietzsét, ugye Nietzsche olyan gondolkodó, akit valószínűleg kevesen olvasnak, de nagyon sok emberre hatást tett az ő gondolkodása. Tehát például elég, hogyha arra gondolunk, hogy van az a híres mondata, hogy Isten halott például. Ami ugye azt is jelenti, hogy ugye kivettük azt a vonatkoztatási pontot a világunkból, ami Isten volt, ami elrendezte, hogy mi van fönt, mi van lent, mi a jó, mi a rossz, és hát nagyon sok ember számára ez a spirituális valóság, és vagy akár elég, hogy csak arra gondolunk, hogy mondjuk Nietzsche azt gondolta, hogy az ember bármivé válhat, amivé akar. Ez is egy olyan, amit sokan gondolnak, hogy elég, ha csak akarom, és eljutok odáig. Tehát, hogy Nietzsche nagyon is jelen van, és ezért gondoltam, hogy mert egy olyan szöveget akartam választani, ami nagyon aktuális kérdéseket, nagyon éles kérdéseket fogalmaz meg, és nekem ebben Nietzsche volt az, aki a legjobbnak tűnt. És az egész struktúra úgy néz ki, hogy főleg a Nietzsche az őrült példázatára építem, ami a Vidám tudománynak egy híres része. Ott hangzik el a híres Isten halott mondat is egyébként. És ebbe a példázatba, ami egyfajta keretül szolgál az oratóriumban, ebbe illesztek bele bibliai passió szövegeket, és a legvégén egy Pilinszky szöveget, ez zárja az egész művet.
Mennyire volt egyébként ezeket nehéz abban az értelemben össze passzintani, hogy ilyen nagyon fongyula szót használja, tehát hogy összehozni, hogy ez egy egységes gondolati világot tükrözön, mert azért a bibliai szöveg ugye hát azért több ezer éves. A Pirinszky János féle versszövegek is több évtizedesek, és hát Nietzsche sem az a mai új keletű. Cél volt az, hogy adott esetben fiatalokat is elérjen ez a mű, vagy nem volt életkori cél? Úgy értem, hogy életkori közönséget megcélzó cél.
Így külön nem gondoltam az életkorokra, amikor írtam ezt, és teljesen jogos ez a felvetés, hogy mennyire különböző korokból származnak a szövegek. Én mindig azt gondolom, hogy legalábbis amikor írok egy művet, egy zeneművet például, és sokszor ezt látom, hogy érdemes magára az ötletre koncentrálni, magára, és azt nagyon élesen látni. És az, hogyha működőképes, ezt majd meglátjuk holnap, hogyha az működőképes, akkor az aztán be tud vonzani embereket. És még akkor is, hogyha a szövegek különböző korokban következik, tehát így én nem azt szoktam szem előtt tartani, hogy milyen csoportnak írom, vagy ilyesmi. Azt nem mondom, hogy nem jut eszembe mondjuk azt, hogy valaki meghallgatja, akkor mit fog szólni, de valahogy azt hiszem, hogy az alkotás során az embernek ezekről meg kell feledkeznie, és arra kell koncentrálni, hogy azt a víziót, azt az ötletet, azt, ami benne van, azt megvalósítsa. De pont emiatt a sokféle korból származó szöveg miatt nekem ez nagyon izgalmas volt, hogy hogyan kombinálom ezt a három réteget egymással.
Holnap este lesz ugye ennek a bemutatója a Pesti Vigadóban, és hát egyebek mellett ezen az úgy ős bemutatón a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar és Énekara lesz ott, Dubocki Gergely fog vezényelni, Tatai Nóra lesz a szoprán, és Horváth Csaba a bariton közreműködésével hangzik el ez az oratórium, ami körülbelül mekkora előadás időtartamú? Majd azt rátérek azért, hogy miért kérdezem, szóval egy másfél órás előadásra kell gondolni?
Hát az egész koncert az ugye két fél idő lesz, az én művem a második felében hangzik el, és az olyan 50 perc körülbelül, tehát így szűk óra.
50 perc alatt az összehozott, más korokból összehozott szöveg és a zene, után mit vársz a közönségtől már, ha van ilyen elvárásod? Döbben csendet, mondjuk egy-két percig, az érdekes lenne, vagy kínos feszengést, van esetleg ilyen elképzelésed, hogy milyen hatást válthat ez ki?
Hú, azt hiszem a szerző sokszor elképzeli, hogy mi lesz a bemutató után, én is, nekem is vannak mindenféle elképzelés, mert erről nyilván annak örülnék, hogyha hatást tenne a közönségnek, ez akár a csendben, de akár a tapsban is megnyilvánulhat. Én azt remélem, hogy a hallgató, miközben ezt az egyébként zeneileg nagyon különböző világokból összeállított, tehát ahogy a szöveg is különböző korokból származik, a zene is tudatosan különböző stílusokkal játszik, tehát vannak benne barokkos részek is, vannak benne ilyen maibb részek, de vannak akár könnyű zenei utalások is benne, tehát hogy zeneileg ez egy elég tág világ, tehát hogy annak örülnék, hogyha a hallgató a saját kérdéseivel szembesülne a végén, és úgy végig tudnál követni a folyamatot, hogy valamit így végig gondol, feltesz magának néhány kérdést.
Tervezel tovább ilyen filozófiai jellegű műveket megalkotni?
Igen, engem ez a téma nagyon érdekel, és valószínűleg jövőben is fogok ezzel foglalkozni.
Mennyi idő egyébként egy ilyen oratóriumnak az összehozása? Mert persze, megírni egy szöveget, összehozni szövegeket, az se egyszerű egyébként, hogy értelme legyen annak, amit összehoz az ember, az talán a legrövidebb, de amikor zenéket kigondol hozzá az ember, zenéket szerez hozzá, talán az lehet a legnehezebb. Ez egy éves folyamat volt?
Ez majdnem egy év volt, ez egy szűk év volt, ilyen 10-11 hónapot foglalkoztam, mert csak a zene megírásával, a szövegkönyvet pedig már korábban azon már sokat gondolkodtam, hogy pontosan melyik szövegek szerepeljenek benne. Az nem volt így konkrétan, azt nem tudom mennyi ideig tartott, de magát a zenét azt én 10-11 hónapig írtam.
Hát még egyszer, holnap este a Pesti Vigadóban lesz majd a bemutató. Kecskés D. Balázs volt itt nálunk, aki Junior Prima és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett. Köszönjük, hogy itt voltál, és hát reméljük egy év múlva esetleg egy másik műről beszélgetünk.
Köszönöm majd. Szépen.